Nope.
Tudtad, hogy a srácok hétközben sem lazsálnak? Itt az Őrültek Plusz, ahol még több érdekesség vár rád Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastjében. A mikrofonoknál Tálas Péter Csongor és Máté Geri.
Habár ezt ti most valószínűleg nem tudjátok, de mi most leginkább jó reggel tudnánk mindenkinek kívánni. Szevasztok, itt van újra az Őrültek Plusz, a lehető legaktuálisabban, hiszen most szerda reggel április 1-én vesszük fel ezt a mai adást, és itt van velünk természetesen Geri. Hello Geri!
Sziasztok!
Akartam neked tapsefektet bejátszani, és ne haragudj, de elaludtam ezzel.
Hát nem baj.
Parancsolj!
Ó, köszi.
Jó, ennyi. Köszi. Szóval, egy nagyon különleges témával készültünk a mai napra. Természetesen nehéz elszakadni ezekben az időkben a koronavírus járványtól. Viszont mi most, mielőtt a témára rátérnénk, egy picit elszakadnánk, attól függetlenül, hogy ugye most helyileg sem együtt vagyunk, és most is home office-ból nyomjuk a podcastet. Viszont egy pici segítséget szeretnénk tőletek kérni, hiszen már megtalálhatjátok ugye a Facebook oldalunkon múlt hét óta, jól mondom?
Múlt hét óta így van.
Igen, azt a kérdőívet, amelyel egy picit segíthettek abban esetleg, ha van kedvetek, hogy jobban megismerjünk titeket, és jobb tartalmat tudjunk nektek gyártani, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogyha kitöltitek. Már most tök sokan kitöltötték, és marha jó válaszok érkeztek, és nagyon szépen köszönjük a kritikát és a biztatást is, mind a kettő nagyon-nagyon fontos, illetve azért azt így finoman megjegyezném, hogy készülünk némi nyereményjátékkal a kérdőív kitöltői köreiben, úgyhogy ennek részletei majd kicsit később érkeznek, minden esetre köszi, hogyha kitöltitek. Viszont akkor kanyarodjunk rá szerintem a mai témánkra.
Ami pedig a turizmus hogyan fog megváltozni, illetve valamilyen képet szerettünk volna arról kapni, hogy mi várható hetekben, hónapokban, úgyhogy akkor térjünk is rá a lényegre szerintem.
Igen, egy telefonos interjút sikerült csinálnunk egy igazán szakértő úriemberrel, úgyhogy ezt hallhatjátok már is. Telefonvonalunk túlvégén itt van velünk Semsei Sándor, a Magyar Turisztikai Destináció Menedzsment Szövetség elnöke. Szép napot kívánunk!
Jó napot!
Hát első körben egy picit arról szeretnénk érdeklődni, hogy tudom, nehéz a kérdés, de hogy nagyjából általánosságban lehet-e összefoglalni most a turizmus helyzetét, pláne hogyha nem csak feltétlenül Magyarországra gondolunk?
Hát általánosságban elmondható, hogy nagyon nagy bajban van a turizmus az egész világon. Uh-huh. Ennél általánosabban nem tudom megfogalmazni, szerintem vannak érdekes részletkérdések, amikről érdemes beszélgetni. Hát konkrétan nagyjából leállt a turizmus a világon. Uh-huh.
A magyar vonatkozás az mennyiben lehet esetleg más, mint mondjuk a külföldi országokat tekintve?
Hát ami a turizmus működését illeti pillanatnyilag, itt teljesen azonos a kép. Európa szerte mindenképpen, azt gondolom, hogy világszerte is. Ami a válság kezeléssel kapcsolatos kérdéseket illeti, ott nyilvánvalóan vannak eltérések.
Az egyébként mennyire várható, hogy ezután a globális helyzet után, amikor már majd kezd valamennyire visszaállni a helyzet, a hazai utazások felértékelődnek-e?
Hát én azt gondolom, hogy teljesen természetes reakció az emberek részéről, hogyha olyan nagyon messzire azok után, a hónapok után, amiknek egy részén túl vagyunk, egy része viszont még ránk vár, nem fognak nagyon messzire akarni utazni. Ennek több oka is lehet. Azt szokták mondani, hogy a turizmushoz három dolog kell. Szabadon elkölthető pénz, szabad idő, meg jó kedv. Ezt persze a szakmában, ezt az utóbbit, ezt motivációnak hívják, tehát hogy valaki akarjon utazni, de ugye azt tudjuk, hogy az ember minimum mód összejúsz óta utazó majom. Tehát így szeret utazni, meg világokat látni, meg információkat gyűjteni, meg néha kell is. Tehát a motivációval többnyire nincs baj. Itt a kérdés az, hogy mennyi szabad ideje lesz az embereknek a válság után, mennyi pénze arra, hogy utazzanak. Ezzel kapcsolatosan Németországon készültek már fölmérések, és úgy tűnik, hogy Kínában a lakosság 60%-ának lett kevesebb a pénze a válság hatására, Németországon ugye ez a szám, ez ilyen 50% körül mozog. Tehát a pénz az valamivel kevesebb, de nem annyival, hogy teljesen padlóra küldje a turizmus. A szabadidő az egy érdekesebb kérdés, mert arra gondolnak, hogy itt Magyarországon ilyen mondjuk a nagy autógyárak is ennek következtében a beszállítóik is leálltak. Azok, ha elmúlik a járvány, valószínűleg termelni szeretnének. És ez azt jelenti, hogy akik ott dolgoztak, meg majd fognak, lehet, hogy nem szabadságra küldik először őket, ha értik, mire gondolok. Nyilvánvalóan Magyarországon például annyiban más a helyzet, mint globálisan sok helyen, hogy létezik a szép kártya, ami kifejezetten a belföldi turizmus támogatását hivatott szolgálni. A szép kártyát gondolom mindenki ismeri. A friss adatok szerint a tavalyi évben, az idei év elején dupla annyi pénzt töltöttek fel a vállalatok a szép kártya rendszerben, megelőző évben, amikor is szintén duplázódott egyébként az előzőhöz képest az összeg. Én úgy tudom, hogy a turizmus kormányzati szervei jelen pillanatban erősen gondolkoznak azon, hogy hogyan tudják a vállalatokat további kedvezményekkel motiválni, hogy még több pénz kerüljön a szép kártya rendszerbe. Ez egyébként nagyságra rendileg 100 milliárdos tételt jelent, vagy éppen több százmilliárdos tételt, amit valószínűleg az emberek majd el akarnak költeni. És ezek lesznek azok az úgymond utazásra szóló megtakarítások, amik újraindíthatják a belföldi turizmust. Ennyiben Magyarország nyilvánvalóan eltér azoktól az országoktól, ahol ilyen típusú szociális juttatások nincsenek, vagy ilyen típusú belföldi turizmus ösztönző megoldások nincsenek. Tehát a kérdésre a válasz az az, hogy amit föltett ugye az volt, hogy mennyire várható, hogy a belföldi turizmus megérénküljön. Én azt gondolom, hogy ami a pénzt illeti, ott az embereknek belföldön elkölthető megtakarításai lesznek, elsősorban a szép kártya rendszerben. Ami a szabadidőt, az nehezen kiszámítható. Én itt arra tippelnék, hogy nem ezek a hosszú egy-két hetes kiruccanások vagy üdülések lesznek a jellemzők, hanem sokkal inkább a még szabadon maradó hétvégék lesznek azok, amit az emberek nagyon fognak akarni arra használni, hogy utazzanak, de erről prognózist készíteni most azért még nehéz, mert van itt egy olyan kérdés, amit egyre senki nem tudja a választ, konkrétan, hogy meddig tart a történet.
Ez lett volna az egyik kérdés, amit föl is hegyeztünk, hogy vajon mikor jön el az a pont, amikor újra útra indulhatnak az emberek?
Hát, ha én ezt tudnám, akkor
mi is akkor nagyon boldogok
lennék. Akkor nagyon gazdag lennék, mert sok pénzért árulnám el ezt a tudást bárkinek. Szóval erre, aki azt mondja, hogy most tud válaszolni, az vagy téved, vagy hazudik. Itt mostanában jelennek meg mindenféle járványügyi modellek az egész világon, és hát hogyha azokat megnézi és összeveti egymással, akkor nem mondanám, hogy teljes a bizonyosság és az egyetértés ezen a területen szakmailag a járványügyi szakértők között. Pont most olvastam egy tanulmányt arról, hogy egy oxfordi kutatócsoport azt állítja, hogy Olaszországon valószínűleg a lakosságnak 60-80%-a már túlesett a fertőzésen, se nagy tünetmentesen érte ezt túl, mások attól félnek, ugye ezt a bizonyos nyájvédettséget megteremteni, ezt a nyájimmunitást, ami kizárná azt a lehetőséget, hogy szeptember-októberben, vagy jövő tavasszal, vagy jövő télen újrainduljon az egész, mert ugye még erről is folynak a viták, hogy ez most lezárul egyszer mindenkor, és ugyan velünk marad a vírus, de ilyen mértékű pusztítást nem fog tudni végezni, vagy éppen fog. Tehát rengeteg modell létezik, mindenki próbál becsléseket adni. Én azt gondolom, hogy látva ezeket a kísérleteket és tanulmányokat, hogy nagyon felelősen erről pillanatnyilag még nem lehet nyilatkozni.
Hogyha jók az információink, akkor viszont ugye a Magyar TDM Szövetség egy gyors felmérést készített a jelenlegi helyzettel kapcsolatban. Itt milyen kérdésekre keresték a választ, és egyáltalán mi lett a felmérésnek az eredménye?
Hát ugye abból indultunk ki, hogy ilyen helyzetben az első dolog, amit az embernek meg kell tenni, az az, hogy fölméri azt, ami van. Tehát mi első körben a kínálati oldal, tehát a szervezeteink tagságához tartozó szolgáltatókat, akik minden szegmensből kerülnek ki egyébként, vagy kikerülnek, pillanatnyilag éppen kikerülnek, ha szabad ezért ilyen morbid módon viccelni. Szóval vannak köztük éttermek, vendéglátók, szálláshelyek, attrakciók, kulturális szolgáltatók, rendezvényszerzők, mindenféle szolgáltató tartozik hozzánk. Egyébként országosan körülbelül olyan 10 000-re rúg a szolgáltatói kör, aki valamilyen formában a helyben tevékenykedő szervezeteik tagságát alkotja. Szóval, hogy először mi azt akartuk megnézni, hogy ott úgymond a végeken mi a helyzet. Ilyeneket kérdeztünk, hogy saját beszélésük szerint mennyi időre elegendő a tartalékuk. Mert azért a válságkezelés kapcsán én azt gondolom, hogy az elsődleges kérdés az az, hogy ha nem történik semmi jó, akkor mennyi idő az, ami túlélhető. Mondjuk, hogy némileg csökkentett üzemmódban, vagy ugyanazon a szinten megtartva embereket, infrastruktúrát, mint most, és erre a válasz az lett, hogy a mi szolgáltatói körünkben körülbelül olyan 2-3 hónap átlagosan, ami esetleg túlélhető, mondjuk 22%-a válaszadóknak azt mondta, hogy nincsenek tartalék, vagy semmilyen tartalék van itt. Ennek a következménye egyébként már láthatók, mert mondjuk megnevezhetünk 4 olyan szegmest a turisztikai szolgáltatói körből, akiket a legsúlyosabban érint a válság, és azonnal érezhető problémákat okoz a vendéglátóipar, mert hogy a költségszintje nagyon magas a humán erőforrás igénye. A budapesti vendéglátósok átlagosan olyan havi 10 millióból kell, hogy fenntartsák magukat, és akkor még nem kerestük egy fillért se. A másik ilyen szektor, vagy szegmens az a rendezvényszervezőké, akik ugye nyilvánvalóan azonnal meg kellett, hogy szüntessék a működésüket, mert olyan eseményeket szerveznek, ahol többen vannak jelen, és az pillanatnyilag úgy tűnik, hogy orvosilag ellenjavolt, bár erről is eltérnek a vélemények a járványmodellek tekintetében. A harmadik szegmens, ezt az előzőt mi úgy hívjuk itt, hogy MICE. Tehát ez a meeting és incentive turizmusnak a szektora. Ide tartoznak a céges rendezvények, a tréningek, a konferenciák, a fesztiválok, tehát minden is. A harmadik ilyen szegmens, aki nagyon nagy károkat szenvedett el, és azonnal ez a beutaztató szervezetek, akik ugye külföldről hoznak mindenféle turistát egy-egy országba. Na, nagyjából hát a negyedik az pedig, aki ezekhez az egész, hogy ehhez az egész működéshez a logisztikát biztosítja, tehát a szállítmányozó cég. Ők nagyon nehéz helyzetben vannak, és itt tényleg az a kérdés, hogy mekkora tartalékaik vannak. Mondom, a mi válaszadóinknak 22%-a azt mondta, hogy semmilyen. A többieknél pedig az átlag olyan 2, maximum 3 hónap volt. Egyébként nekem meggyőződésem, hogy ilyen titkos lelkiösvényeken keresztül azok a várakozások, hogy a válság 2-3 hónapon belül megszűnik, az ezzel függ össze, mert hogy mindenki abban reménykedik, hogy túléli, ami teljesen jó. Egyébként reménykedjen is mindenki abban, hogy túléli, illetve élje is túl, ha csak lehet. Tehát megint az eredeti kérdésre visszatérve, a vendéglátóipari egységeknél elindult egy nagyon-nagyon kemény leépítési folyamat. A döbbenetes számokat lehet hallani. Uh-huh. Tehát a munkaerő, pincérek, szakácsok, és mindenki más, aki egy vendéglőben dolgozik, az ő körükben olyan 50-60%-os leépítés van már most folyamatban. Ez azért nagyon kemény. Főleg, hogyha ennek a multiplikátor hatását is kiszámolják, hogy ez 50-60%-os egyébként 200 ezer embert illanak nyilat Magyarországon. Mármint nem a 100%. A turizmusban összesen 400-50 dolgoznak, és abból körülbelül 200 ezer a vendéglátóiparban. Ha ennek a munkavállalói körnek a csak az 50%-a elveszi a munkáját, és nem kap fizetést, az ugye konkrétan itt most 100 ezer ember, ha kiszámolják azt, hogy azok mennyit nem költenek el majd havonta, és ahol nem költik el, azoknál milyen rések keletkeznek, és akkor még nem beszéltek. Tehát iszonyatosan összetett, nagyon-nagyon bonyolult már a belföldi gazdasági rendszer tekintetében is az, hogy milyen következményekkel jár a válság. Hát globálisan meg erről talán most ne is elmélkedjünk egyrészt, mert én erről nem tudok hitelesen nyilatkozni.
És akkor gondolom, ez még ugye csak egy pici szelet a tortából.
Igen. Szóval nagy a baj, hogy a legeslegelső kérdésre válaszoljak.
Igen.
A kérdés az, ami számunkra sokkal inkább, még a felmérésünkre visszatérve. Azt is megkérdeztük a szolgáltatóinktól, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak ők helyben, azért, hogy megoldják a válságból fakadó kérdéseket és problémákat. Azt kell mondjam, hogy ilyen nagyon kreatív, nagyon egyedi megoldásokkal nem találkoztunk. Ami tök jó, és én azért reménykedem abban, meg erről beszéljünk majd inkább jó, hogy a válság után. Ami tök jó, hogy olyan új, hogy is mondjam, attitűdök keletkeznek, amik azért bíztatok. Tehát gondolok itt arra, hogy megjelentek a szolidaritásnak azok a formái a magyar társadalomban, amik az utóbbi nem tudom hány évben, hogy is mondjam, nem jellemezték ezt a társadalmat. Tehát így fölmerült az emberekben egyrészt az önmaguk megsegítésének, és egymás megsegítésének az igénye, vágya. Ehhez persze elég szomorú, hogy ennyire kiszolgáltatott helyzetben kellett kerülni, de hát ez van. Szóval van valamiféle szolidaritás irányába mutató kitörési vonal, mert azért azt szerintem jó, ha mindenki tudja, hogy ezt a helyzetet csak egy ember nem tudja túlélni, vagy csak egy vállalkozás nem tudja túlélni. Nagyon ez egy sokkal bonyolultabb rendszer, tehát ha a szolgáltatók, vállalkozások egy-egy szektornak a munkáltatói és dolgozói valahogyan összefognak egymással, és nem csak a saját érdekéket tekintik, akkor fogják igazán a saját érdekéket tekinteni, mert a nagy egész akkor fog tovább működni. Ez a szolidaritás, ami megjelenik, már a kérdés kitöltésekor is, az nagyon-nagyon pozitív. Én azt gondolom, ezt nagyon kéne erősíteni a társadalomban, akár a kormányzati kommunikáció szintjéről is, akár szolidaritási alapoknak a létrehozásával, mert ebben hatalmas potenciális erő van a jövőre nézve. A másik érdekes dolog, ami látszik, hogy hát igen, ezzel függ össze az, hogy kicsit mindenki magára hagyva érzi magát, és aztán ebből is fakad ez a másokkal együtt cselekvésnek a vágya. Hát aztán látszanak még dolgok a túlzó reménykedéstől, a teljes reményvesztettségen át. Nagyon-nagyon érdekes ez a paletta. Ha nem lenne ennyire tragikus a helyzet, akkor azt mondanám, hogy iszonyatosan izgalmas szociológiai tanulmányokat lehetne most készíteni, vagy ilyen szociálpszichológiai tanulmányokat, amik úgy pontosan jellemeznek egyébként a magyar társadalom jelenlegi állapotát is. Ha azt kérdezték, hogy vannak-e eltérő vonások az egyes országok között a megoldásrendszerekben, akkor erre azt, hogy mondjam, határozottan, és igen, és ezek a vonások pontosan azt mutatják meg, mert egy ilyen kiélezett válság helyzet az erre, bármennyire rossz is mindig jó, hogy mekkora lelki tartalékok vannak egy adott társadalomban. Ez most egyébként ki fog derülni, én azt gondolom.
arra milyen forgatókönyvek vannak egyébként, hogy ha most független attól, hogy mikor lesz vége, de hogyha vége lesz ennek az egész őrületnek, és elkezd visszaállni a gazdaság, meg a turizmus, akkor mégis milyen forgatókönyvek jöhetnek szóba a visszaállás kapcsán?
Hát ez megint olyan dolog, amit nagyon-nagyon nehéz így a levegőből levéve elmondani, bárcsak tudna valaki ilyet. Én nagyon-nagyon mérges vagyok, nem tudom, hogy jó szó ez, de szóval nem örülök annak, amikor hivatalos csatornákon keresztül áltatnak embereket azzal, hogy itt nem mindjárt mindennek vége, és akkor minden jó lesz, persze ez lehet reménykeltő, és csak amikor kiderül, hogy mégse, akkor meg pont az emelkező hatást éri el, hogy még mélyebbre lök amúgy is kilátástal a helyzetben élő embereket. Én azt gondolom, hogy a tisztességes megoldás ebben a kérdésben az az, hogy az ember minél előbb elkezdi mérni nem csak a kínálati oldalt, hanem a keresleti oldalt is. Tehát például meg kell kérdezni azoktól a potenciális turistáktól, akik reményeink szerint majd a nyáron már ugye belföldön utazgatnak, hogy vajon lesz-e neki ideje, hogy áll anyagilag, egyáltalán változtatott-e valamit a világlátásán, az elvárásán és az igényrendszerén ez a válság. Tehát egy olyan piackutatási folyamatnak kéne most elindulnia, ami, hát hogy is, mert nem is igazából piackutatásnak nevezném, hanem megint ilyen helyzetfeltáró elemzésnek inkább, és ezt úgy havi rendszeressége meg kéne ejteni, én azt gondolom. Mi egyébként a 15 másik szakmai szervezettel összefogva, akik a turizmus területén működnek, hát gyakorlatilag minden szakmai szervezet benne van ebben a körben, mi indítványoztuk egy ilyen közös csoportnak, szakmai összefogásnak a létrejöttét, és ez meg is valósul, úgy tűnik. Szóval, hogy ebben a körben mi elkezdtük előkészíteni azt fajta a keresleti oldali kutatást, ami rendszeresen ki fog menni a piacra, és aminek az eredményei alapján aztán talán majd egyszer választ is tudunk adni arra a kérdésre, amit most föltett. Tehát nem, annyi bizonytalanság, egyébként a legnagyobb probléma az egésszel azt gondolom az, hogy az emberiségnek rá kellett döbbenni arra, hogy bármekkora nagy agya van neki, bár sokat nem nőtt a többi évszázadokban, de bármekkora nagy agya van neki, lényegesen kiszolgáltatottabb annál, mint amilyennek gondolta magát. Ezt szokták egyébként alázatnak hívni vallásos kontextusban, vagy szuperbián, valamiféle gőgnek a túloldalon, szintén kevésbé turisztikai, mint inkább filozófiai, vagy vallási kontextusban. Szóval, hogy az emberiségnek most sajnos koppannia kell. Az van. És én azt gondolom, hogy és koppan is fog. Én azt gondolom, hogy ennek lesznek hatásai, tehát ez nem fog nyomtalanul elmúlni. És abban reménykedem, hogy itt a hatások között ez egy csomó pozitív vonás is lesz. Mert ha belegondolnak, abban, hogy a járvány ilyen sebességgel terjedt el a világban, annak pont a turizmus az egyik okozója. Azt nem tudom, tudják, hogy 2017-ben hány turisztikai céllal indult utazás realizálódott globálisan.
Nagyon még
hány utazást tettek az emberek? Hát tippeljen.
Mondjuk 2 milliárd.
Nagyon jó tippet, ez 2030-ra várható, de 1 milliárd 300 millió viszont elindult.
Jézus úristen.
Ez egy bődületes szám, ha belegondolna.
Én csak egy milliós nagyságrendet mertem volna tippelni, ennyit biztos nem.
1 milliárd 300 millió és a prognózisok szerint, amik még a válság előtt készültek, 2030-ra várható szám ezen a területen 2 milliárd. Tehát nem véletlenül tüntettek Barcelonában, a turisták ellen nem véletlenül lázadnak a bulinegyedben, Budapesten az ott lakók. Tehát itt valamiféle egyensúly borult meg az utóbbi évtizedekben, amire valamilyen megoldást ki kell találni. Tehát az a puszta tény, hogy Kínában a járvány kitörése utáni időszakban, ha jól emlékszem, 13 ezer járattal lett kevesebb repülőgép a repülőben naponta. fölfogja valaki, hogy mit jelent.
Fölfogni is nehéz.
Ugye?
Ezt a mennyiséget.
Szóval az alap összefüggés az az, hogy egy ilyen picike, szabad szemmel nem látható izé beférkőzött a nagyon okos emberiség köreibe. És azt mondta nekik, hogy figyelj, Józsi, lehet, hogy sok mindennel számoltál, de velem nem. És Józsi sajnos el kell majd, hogy gondolkozzon azon, hogy most akkor hogyan van ez. Tehát komolyra fordítva a szót, vagy mondom, itt minden humor morbid, mert ez nagyon-nagyon szörnyű a helyzet. De komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy bármikor is lesz vége, és minél később nyilvánvalóan, annál inkább, tehát bármikor is lesz vége a járványnak, lesznek dolgok belőle, amik nem múlnak el nyomtalanul. Nagyon nagy durranás és nagyon nagy változásokra persze nem kell számítani, de bizonyos dolgok meg fognak változni a turizmus területén, az emberek viselkedésében, elvárásaiban, vágyaiban. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem múlik egy nyomtalanul, és mondom még egyszer, én abban reménykedek, hogy ha egyrészt, hogy minél kevesebb sérültje, áldozata, tragédiája lesz ennek az egésznek. Másrészt pedig, hogy hát lesznek ennek a krízisnek pozitív fejleménye is, hogyha egyszer elmúlik.
Semsei Sándornak, a Magyar Turisztikai Destináció Menedzsment Szövetség elnökének nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Én talán akkor azt kívánnám, hogy minél hamarabbi, minél több munkát kívánunk önöknek.
Jó, köszönjük szépen, azon vagyunk, hogy kitaláljuk, hogy ez hogyan megvalósítható.
Köszönjük szépen még egyszer, és szép napot kívánok.
Én is köszönöm.
Minden jót, viszontlátásra. És hát mielőtt még elköszönnénk, van némi információk csomag, amit szeretnénk átadni nektek, hiszen ahogyan azt már múlt héten, sőt előtte való héten is tapasztalhattátok, idén, na szóval, hogy ezen a héten is, egy kicsit még korra reggel van, bocsássatok.
Igen.
Szóval, hogy ezen a héten is szeretnénk nektek élőben jelentkezni, akkor sokkal összeszedettebben, és pont ezért délutáni időpontra fog esni az Őrültek Live időpontja. Viszont nagyon sok helyen figyelhetitek majd azt, hogy pontosan mikor érkezik.
Így van, az még a jövő ködjébe burkolózik, hogy pontosan mikor kezdődik a következő Őrültek Live, az viszont egyelőre biztosnak tűnik, hogy miről fogunk beszélgetni, mert úgy tűnik, hogy a home office-ban és otthon töltött hetekben hogyan érdemes tölteni az időnket, önképzés, álláskeresés és ehhez hasonló dolgokról lesz szó.
És persze természetesen lesz majd némi játék, mert hogy ebbe az adásba terveztem egy olyan játékot, amit Gerivel szerettem volna, ha Geri megharcol érte, de maradjunk abban, hogy jobbnak látom azt, hogyha élőben történik ez az egész történet. Jó. Már csak abból a szempontból is, hogy lássák, hogy mennyire béna tudsz lenni. Ja, nem, viccel. Már csak abból a szempontból is, hogy mindenki más is játszhasson, ne csak Geri. Ez lett volna a mondatom.
Jó.
Köszönjük szépen, hogyha velünk tartottatok ma is. Érkezik tehát a hét vége felett péntek vagy szombat délután az Őrültek Live. Akkor is legyetek majd velünk. Köszönjük szépen a figyelmet és csodaszép hetet nektek. Ha tudtok, maradjatok otthon és vigyázzatok egymásra meg magatokra.
Így van, kitartást. Legyetek erősek, goodbye.
Szevasztok.
Legközelebb is számítunk rád. Ez volt az Őrültek, Magyarország legizgalmasabb tech bulvár podcastje. Szakmai partnerünk a HVG Tech rovata, adásunk tökéletes hangzásvilágát pedig az Even Tech garantálja.